Jó estét kívánok! Ismét folytatjunk az utolsó fejezetet a sorozatunkban, rabbinikus döntések a koronavírus járvány idején, és a mostani, az utolsó fejezet pedig Bikur Hajlim. Micva-e betegeket látogatni a világjárvány idején? Ugye a kérdést nem kell elmagyarázni, az értette, hogy van. A Bikur Hajlim azt a micvát, hogy betegeket látogatni, az úgy van fogalmazva a talmudi irodalomban, hogy ez egy micva gedajla, ez egy nagy micvának számít. Az azt jelenti, hogy különlegesen fontos. Honnan vezetjük ezt le? Ez abból a versből, Acherei Hashem Elokeichem Teileichu, 5 Mózes 13:8, ahol a Tóra azt mondja, hogy követni az örökkévalót. Követni kell, azt mondja, az ő útján járni. Utánozni kell őt. Erre azt mondja a Talmud, nézzük meg, milyen dolgokról számol be nekünk a Biblia. Az egyik az, hogy Ádám és Éva meztelenek voltak, és az örökkévaló ruhát készített neki. Szóval az örökkévaló embereknek készít ruhát a rászorulra. Aztán később az örökkévaló beteget látogat. Amikor eljön Ábrahámhoz a körülmetelése után, 99 évesen, akkor megint egy másik micva, hogy beteget látogatni. A harmadik pedig, Mózes 5. könyve végén, amikor Mózes meghal, és az van írva, és az örökkévaló eltemetőt. Szóval ruhát biztosítani a rászorulóknak, beteget látogatni, halottakat temetni, és erre ráfigyel a Talmud, hogy az egyik történet a Biblia elején van írva, ugye Ádám és Évának a története, a másik végén az pedig az örökkévaló halottakat temet, és valahol a középen, de természetesen nem pontosan középen, pedig az örökkévaló beteget látogat. Szóval azt mondja a Talmud, a Tóra, a Biblia tele van jótékonykodással, és ezt, hogy az Isten ezt csinálja, akkor nekünk is ezt kell csinálni. Van olyan vélemény, ki úgy tart, hogy ez egy bibliai parancsolatnak számít, az a 613 parancsolathoz tartozik, hogy betegeket látogatni. Maimonides szerint ez nem egy bibliai előírás, de mindenképpen rabbinikus előírás, aminek az alapja az a parancsolat, ami Mózes 3. könyvében van, Be'ahavta le'reachaka mocha, szeress fele barátod, mint saját magadat, és ez sok mindent jelenthet. Mit jelent pontosan a szerest, mit kell tenni érte. Erre azt mondtak a bölcsek, az egyik dolog, amit tenni kell, hogy betegeket meglátogatni. Minden reggel a reggeli áldásokban idézünk azt a talmudi mondást, ahol az van írva, Élud varim se énlem siur, a következő dolgoknak nincs megszabott mértékük. És az egyik dolog az, Bikur Hajlim. Azt jelenti, Bikur Hajlim az egy olyan dolog, aminek nincs mértéke, mert a beteg látogatást az akár menni, még naponta többször is lehet ezt a micvát teljesíteni. Ez nem olyan példa, mint a tfilin, az imasziat, amit kötni kell a karunkra, hogy naponta egyszer kell. Beteget látogatni, akár hányszor szükség van, annyiszor kell ezt teljesíteni. Aztán még azt is mondja a talmudi misnait, ahogy felsorolod csomó minden, ami kapcsán azt mondja, Adam Eichelpöri széjembe öjlam haze. A következők hozomát az ember még e világon élvezheti, de tőkéjük megmarad túlvilágra, vagyis. Általában azt mondom, van egy olyan alapelv a Talmudban, Schar mitzva bahai alma leke. Az örökkévaló nem adja a jutalmat e világban az ember élete során. Ez el van téve a túlvilágra. Kivéve ezt a micvát, a beteglátogatást, az egy olyan dolog, aminek a hozama, a kamatat, az már akár ebben a világban, az élete során már az ember élvezheti. Mert ez egy olyan nagy micva, ugye sok jót biztosít a másiknak, ha a betegnek, akkor ennek érdemében még az élete során is az ember élvezheti ennek a jutalmannak egy kis része. Érdekes, hogy a Talmud egy másik forrást is hoz arra, hogy micva a beteglátogatás. Az pedig 2 Mózes 18:2, ahol az van írva, hogy meg kell tanítani azt az utat, amin járni kell. És a Talmudot foglalkozik ezzel a verssel, és azt mondja, az a szó, hogy járni, az a szó, hogy járni, ez utal a beteglátogatásra, mert oda kell menni, oda kell járni a beteghez. Azért érdekes ez a forrás, mert az egyik rabbi, a Csibini rabbi erre azt mondta, miért pont ebből a szóból következik a beteglátogatás, a járni. Erre azt mondja, hogy a beteglátogatás ott kellett legyen a járni, vagyis az elmenni is. Az embernek tudnia kell, mikor menni a beteghez, és mikor elmenni. Nehogy túl sokáig, vagy rosszkor jöjjön őt meglátogatni. Ezért a járni az nagyon fontos, ott oda is kell menni, de el kell hagyni időben. A zsidó történelem során nagyon sok egylet. Nagyon sok egylet, Bikur Hajlim Hevra keletkezett, aminek a feladata a tagoknak, az volt a feladatuk, önkéntesek természetesen, betegeket látogatni, meglátogatni, segíteni, sőt, pénzt is gyűjtették a számokra. Először a tagoknak kell tagdíjat fizetni, hogy ők a tagság az pénzbe kerül. És a pénz az mire megy? Tudjanak fizetni orvosoknak, patikáknak, gyógyszereknek, kórházaknak, stb. Azon kívül még általában a városban szokott lennie bizonyos adó. Minden zsidó lakónak fizetnie kellett egy bizonyos összeget a Bikur Hajlim részére, és ezzel tudtak foglalkozni azokkal a szegényekkel, akik nem tudtak magukat ellátni, vagy fizikailag, vagy anyagilag, és akkor ez volt a Hevra-nak a feladata. Ma inkább ismerünk a Hevrat, mint amikor temetkezésről van szó, de az igazság az a Hevra szó az egyletet jelent. És az egyik egylet az a Hevrekad is, akik foglalkoznak a temetéssel, de van egy másik egylet, akik foglalkoznak a beteglátogatáson. A történelem könyvekben ki van emelve Galíciában és Oroszországban nagyon-nagyon erős volt a Bikur Hajlim egyletek. Voltak olyan helyeken, ahol még külön egylet volt a nőknek. Akkor ugyanígy nők önkéntesek jártak és foglalkoztak és csináltak. És más helyeken pedig ezen kívül volt egy további egylet, ami a Linával foglalkozott. Lina az azt jelenti, hogy valamikor egy betegnek kellett, hogy valaki maradjon vele, ott aludjon éjszakán, mert segítségre van szükség. Ez egy olyan, egy kicsit gondolok, hogy ez már olyan, mint egy nővérféle munkát tudtak ellátni, de akkor erre is volt egy Lina szóval megfogalmazott egylet. Itt Budapesten például, aki még emlékszik a Dessefi utcai zsinagógára, sajnos ma már nem működik, már egy pár éve nem működik, de az a Bikor Hajlim zsinagóga volt. Én még olyan öreggel beszéltem, aki nem azt mondta a Desefi zsinagóga, hanem azt mondta a Bikor Hajlim zsinagóga. Azt jelenti, hogy az egyletnek volt egy külön zsinagóga is, sokszor a tagok együtt imádkoztak egy külön zsinagógában, mert mind volt egy közös nevezőjük, hogy ők beteglátogatásnak vannak elkötelezve. És ezért ez volt a zsinagógájuk. Most azt is tudom, hogy legalább a második világháborúig, de azt hiszem, hogy 56-ig, itt a Holó utca, Dob utca sarkan, sorokházban, az emeleten volt egy Linász HaCedek féle zsinagóga. Ezt onnan ismerem, mert a déd nagyanyám és nagyapjám, apámnak a sógara, ő ott volt a rabbi Herskovics rabbi, aki a Kastner vonattal ment ki Izraelbe. Nem tudom pontosan, hogy honnan kapta a nevét Linász HaCedek, de lehet, hogy az is ez a Lina szóból ered, hogy ezek foglalkoztak azzal, hogy mentek aludni, még éjszaka során is segítettek a betegeknek. Kint az Egyesült Államokban ismerem a Bikor Hajlim egyletek, és nagyon-nagyon nagy munkát végeznek, például azon a téren, hogy ha valaki bekerül a kórházban, akkor ők biztosítanak kóser ételt. Sajnos sok hosszú éveken keresztül, majdnem éveken keresztül, Mendel fiammal kint voltam a kórházban, és emlékszem, hogy talán ha délig bekerültünk a kórházban, akkor már egy pár órán belül már hoztak először ételt. Igazad, a kórház maga is biztosít valamilyen szinten a kóse ételt, de egy ilyen komoly ebéd, vacsorát azt ők nem tudnak biztosítani kóserben, csak ilyen alapszinten, és akkor ez a Bikor Hajlim egylet szokott ellátni minket kóser étellel. Pénteken ugye egész szombatot hoznak dobozban, ami van bor, hal, hús, minden, amit kellett, illetve az összes nagy kórházban a Bikor Hajlim egylet fenntart egy külön szobát, amit a kórház biztosít nekik, és ott mindig van tele kóser étellel, mert ha valaki úgy jön be a kórházba, nem tudott szólni előre, aki mindig tudja, hogy mit tudom én, a 201-es szobában ott mindig van kóser étel, sőt, imakönyv is, és valamelyik zsidó heti lap is benne van, héberül vagy jidisül, hogy a betegek, illetve a családtaguk legyenek ellátva. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka ez, és sok pénzbe kerül, és ezért vannak mindenféle jótékonykodási események, amikor gyűjtenek ezeknek az egyleteknek pénz, és általában itt el vannak osztva a különböző kórházak, a nagy kórházak, ehhez az egylethez tartozik, az egylethez tartozik, és nagyon-nagyon hasznosak ezek az egyletek ezen a téren. Természetesen mást is biztosítanak, például beteg gyerekeknek mindenféle ellátást, stb. Stb. Szóval ez mind a Bikor Hajlimnak a micvának az egyik formája. De hát ne felejtsünk el, hogy elsősorban a Bikor Hajlim az nem az egyletnek szól, hanem minden magánembernek szól, hogy ha van egy beteg, akkor el kell menni őt meglátogatni. A szó szoros értelemben fizikailag oda kell menni és meglátogatni. Mi a célja ennek a micvának? Miért olyan fontos a beteget meglátogatni? Erről több dolog van írva. Az egyik az, egyszer csak egy kis lelket adni benne, megerősíteni a hangulatát, a pozitív hangulatot. Az van írva, az ember mindig oda menjen ilyen jókedvűen, mert ennek hatása lesz a betegre is. Szóval az első dolog a célja az, hogy a beteg szellemileg jobban érezze magát. A másik dolog, hogy azért kell menni meglátogatni a beteget, mert talán szükség van neki valamire. Szükség van egy kis segítségre, szeretne felülni, szeretne lefeküdni, szeretne egy kicsit sétálni. Szóval valamit ott fizikailag az ágyat egy kicsit kiegyenesíteni, tisztába tenni, bármi ilyesmi, egyszer csak tényleg fizikailag ellátni a beteget. A harmadik, mondja a Talmud, azért is kell beteget meglátogatni, hogy az ember látja a beteget, és hát hiszem, ha láttam, vizuálisan annak van nagyon erős hatása az embere, az ember látni fogja saját szemével a beteget, akkor imádkozni fog érte, és az egy további cél. Nem elég azért hallottam valakiről, hogy Mojse bácsi beteg, hanem el is mentem hozzá, láttam, és akkor így erősebben meggyőződtem róla, hogy mennyire szükség van az imájára, az imánkra. Illetve az is van írva, hogy egyszerűen a cél elmenni hozzá, és ott ülni nála, hogy ne legyen egyedül. Így is van írva, hogy a beteg látogatásnak a micvája, az három féleképpen kell teljesíteni az embernek a testével, a lelkével és a pénzével. A testével úgy, hogy eljön és fizikailag segít a betegnek. A lelkével, hogy imádkozik. És a pénzével, hogyha kell beszerezni neki valamit, egy gyógyszert, vagy valami más, akkor azt is kell tenni. Erre az is van írva, hogy az ember kórházban van, akkor is meg kell látogatni. Az ember nem mondja, hogy az a kórházban van, akkor el van látva, orvossal, nővérel és minden. Ez nem így van, mert ha eljön egy ismerős, akkor a beteg jobban érzi magát, lehet, hogy a beteg egy ismerőstől valamit el fog fogadni, amit a nővértől vagy az orvostól nem, és ez még akár kórházban is meg kell látogatni, de természetesen, ahogy előbb említettem, hogy járni, tudni kell, hogy mikor jöjjön az ember, és tudni kell, mikor elmenni. Nem szabad az ember jó indulattal jön, de káros az egész látogatása. A Talmud azt is mondja, hogy jobb, ha az ember nem ilyen, mondjuk ilyen reggeli órákban meglátogatja a beteget, mert reggel minden beteg jobban érzi magát, és ez egy hamis képet, hamis látványt kelt, és az ember azt fogja hinni, hát akkor nem kell annyira imádkozni, értő, elég jó helyzetben van. Illetve este megint ne járjon az ember, mert este általában a betegnek a betegsége inkább előjön, megint lázas lesz, megint lesznek fájdalmai, és ezért se reggel, se este, az nem az alkalmas idő, hanem inkább napközben, amikor ilyen közepes, se nem túl jól, se nem túl beteg, akkor lehet egy kicsit egy objektív benyomást kapni. De természetesen, ha nincs más lehetőség, csak reggel vagy este, akkor jobb az ember meglátogatja, nem a legalkalmasabb idő, mintha egyáltalán nem meglátogatni őt. Apám Tolzik Rajnölöv Roha, hallottam egy történet a pápai rabbiről, azt hiszem, hogy az apám ott volt épp nála, apámnak egy barátja és jó ismerőse beteg volt, talán kórházban, talán ott van, ezt már nem tudok mondani, és épp apám ott volt, és a mesterünk, az apámnak a mester is volt, a pápai rabbi, Greenwald József rabbi, eljött ugye beteg látogatást, mikor hajlő micvát teljesíteni. No, leült ott a betegnél, és kezdtek beszélgetni, és a rabbi mindenféle gondolatokat mondott, szép történeteket, magyarázatok a heti szakaszról, ez nagyon kellemes volt. Egyszer csak a rabbi már ugye lassan indulni akart, és erre megkérdezi a beteget, mond, nincs egy szükség valamire? Mond, nem akarsz talán egy pohár vizet? Nem akarsz talán felülni? Nem akarsz talán lefeküdni? Nem akarsz, hogy mit a takarót egy kicsit rendezek? És az illető pont azért, mert nagyon tisztelte a rabbit, mindenre azt mondta, nem, rabbi úr, nem, hagyjan, hagyjan. Ő nem értette meg, hogy a rabbi úr szeretne teljesíteni a micvát, és valamit tenni érte fizikailag. És minden dolgom, de a rabbi próbált felhozni, mindenre azt mondta, nem, hogy nem. És a rabbi tovább mindenféleket hozott fel, míg az illető nem fogta fel, hogy itt a rabbi direkt valamit akar tenni érte, és a végén azt mondta, igen, akkor mit a párnát, egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, egy kicsit, a rabbi nagyon boldog volt, tudott neki segíteni, és akkor így volt vége a látogatásnak. Mert, ahogy mondtam, a Bikor Hajlimnak az a micvája, hogy fizikailag kell segíteni neki. Szombaton is ugyanígy kell beteget látogatni. Miért kell ezt hangsúlyozni? Mert általában azt mondjuk, a szombat az nem az idő, szombat az nem olyan idő, amikor lehet szomorú és gyász dolgokkal foglalkozni. De a beteg, ha szombaton beteg, akkor is szükség van arra, hogy valaki meglátogassa. De általában, hogy mondtunk, hogy az egyik célja a beteg látogatásnak, az az, hogy az ember imádkozzon érte. Szombaton nem imádkozunk, nem kérünk az Istentől. Szombaton mondja a túra, hogy fejezd be, hat napon keresztül dolgoz, és fejezd be az egész munkádat, és a hetedik napon pihenj el. Kérdezi a Talmud, fejezem be minden munkámat a hat nap alatt, ha kezdtem egy 20 emeletes házat építeni, akkor egy hét alatt be kell fejeznem? Erre azt válaszol a Talmud, nem fizikailag befejezni, hanem amikor eljön a szombat, úgy kell, hogy legyen a szemedben, mint ha már be is lett fejezve, vagyis kimegy a fejedből, nincs semmi gondod, szombat az minden tökéletes, jó, semmi hiány nincs. Ugyanígy szombaton semmiféle más dolgokért nem imádkozunk. Míg hétköznapon van a Smona Eszre, a 18 áldás, aminek 12 áldás ebből az mindenféle tételek, amit kérünk az Istentől, egészségtől, megéletést, Mesias eljövetele és minden más. Szombaton mind a 12 áldás elmaradt, mert szombaton nem kérünk semmit, szombaton minden tökéletes. Ezért azt gondoltam volna, szombaton nem kell beteget látogatni, és erre azt mondani, nem el kell menni látogatni, sőt, el is kell mondani egy ima a gyógyulásáért, de nagyon egy rövid imát. Például, nézzük meg az imakönyvben, és előbb mutattam, a Sámuel imája, zsidó imakönyv, a 232. oldalon találkozunk a Mise Beirachal. Mi az a Mise Beirach? Általában a valaki, ha elolvasunk a heti szakaszt, beszéltünk erről tegnap hosszasan, minden héten szombat délelőtt olvasunk fel a heti szakaszt a Tóra tekercsből, és 7 emberre oszlik. Minden ember, aki feljön a Tórához, mond el egy áldást, aztán olvasnak fel neki egy kis részt, aztán mond egy utóáldást. Azután, mielőtt a következő emberrel folytatjuk az olvasást, akkor ekkor megáldjuk ezt az embert, aki egy ilyen nagy micva tett, hogy feljött a Tórához, mondott rá áldást. Ez a Mise Beirach. Szó szerint Mise Beirach azt jelenti, aki megáldotta őseinket, ő áldja meg XY-t, azért, mert feljött a Tórához. A szokás, ugye az áldás azért jár neki, mert feljött a Tóra, az ilyen nagy micvát teljesített. De szoktok ezt kiegészíteni még egy micvával, az pedig a cudokonak a micájában. És erre szoktak mondani Bávir Snóder, vagy ezt inkább ilyen pestiesen, inkább ismerünk ezt, mint Snóder, azért, mert felajánlott, mert ajánlást tesz, annyi és annyi pénz, és erre még egy nagyobb áldást érdemel meg, mert nem csak feljött a tórához, hanem még cudokot odakozott is. Ez minden embernek jár, aki feljön a tóra, akit felhívnak a tórához szombaton. Aztán van egy plusz áldás, áldás betegre, hogy aki megáldatta őseinket, ő áldja meg, és gyógyítsa meg ezt is ezt a beteget, elmondjuk az ő neve, illetve az anyja neve, mindkettő esetben a héber nevüket, és egy egész szöveg, hogy egészséges legyen. Szombaton ez a szöveg három sorra, összesen három sor marad belőle, azért, mert szombaton illik, hogy minél rövidebben említse meg az ember a beteget. És a szöveg úgy szól, hogy azért, mert nem imádkozunk hosszasan, érte, mert nem akarunk megszegni a szombati hangulatot, ennek érdemében még inkább legyen megáldva. Vagyis az áldás, megáldjuk őt, mert ismerünk, és szívből megáldjuk őt. Aztán még pluszban az ember ad egy kis snódert, egy kis adakozik az illető, a beteg nevében. Ezen kívül azért, mert nem hosszasan mondjuk el ezt az imát, hanem próbálunk nagyon rövidre és tömörre mondani ezt, ó, az egy plusz micva, és a szombat miatt akkor még inkább legyen megáldva. De vannak olyanok, akik mindig összeszedik minél több nevet, ha tudjanak bemondani sok nevet a tóraolvasásnál. Ez nem illik, mert ugye csak húzódik, elhúzódik az egész tóraolvasás, elhúzódik az ima, mert az ember összegyűjti az összes beteg nevet, amit csak a világon valahol kihirdették, hogy szükség van imára. Általában koncentrálni kell a közösségnek a betegére, és akkor így nem nagyon ilyen elhúzódik. Érdekes, amit a Talmud mond, Rava, egy híres talmudi bölcs, azt mondta, ha beteg vagyok, az első napon nem mondjátok el senkinek. Azt mondjátok, hogy pihenek otthon. Miért? Mert talán gyorsan ki tudok lábadozni ebből, és akkor nem is kerültem bele a beteg kategóriába. Ez egy rövid dolog volt, jött, és már is elment. Ha már második és harmadik napon vagyok beteg, akkor mondjátok el mindenkinek, hogy imádkozzanak értem. Vagyis, ha valaki meg van fázva, vagy ilyesmi, akkor nem érdemes, akkor rögtön tóraolvasásnál mondjuk neki Mise Beirachot, mert a Mise Beirach az azt mondjuk betegnek. Jobb az ember nem kerül bele abban a kategóriában. Ha valaki nagyon beteg, akkor kerül bele ebben a kategóriában. És az is fontos tudni, hogy ahányszor imádkozunk egy betegért, soha nem imádkozunk csak egy betegért, hanem mindig azt mondjuk, az Isten gyógyítsa meg ezt is azt, és mindig úgy van, megemlítjük az ő héber nevét, mondjuk a Jákov, vagy a Szára, és mindig Ben, vagy Bát, kinek a fia, vagy kinek a lánya, és elmondjuk az anyjának a héber neve. Amikor valakit felhívunk a tórához, akkor említjük meg az apjának a héber nevét. Ha imádkozunk érte, egészségért, akkor az anyja héber nevet említjük meg. És mindig azt mondjuk, de szajh sár hajle Iszrael, az összes többi beteggel együtt. Mert, ahogy beszéltünk erről, hogy van ez a közösségi imanak a fogalma, a közösségi ima az egy sokkal fontosabb, és sokkal inkább az Isten meghallgatja a közösségi imát, és ezért, és ez abban is van, azon kívül, hogy egy közösségi ellen van és imádkozik, ezen kívül a közösség azt jelenti, hogy többes számba kérünk mindent. és ha kérünk egy betegnek a gyógyulását, természetesen akkor megemlítjük az ő nevét, de hozzáteszünk be Szajh Sár Hajlejszor, az összes többi beteggel együtt gyógyuljon meg. Ha valaki már nagyon-nagyon beteg, halálosan beteg, akkor van az az eset, amikor úgy döntenek, hogy kiegészítik a nevét még egy névvel. Vagyis, ha eddig Mojse volt, akkor innentől kezdve Chaim Mojse. Miért? Mert a név az lelket ad, a spirituális életet biztosít az embernek. Ha a nevében benne van az a név, például mint Chaim az életet jelent, vagy Rafael gyógyulást jelent, akkor azt jelenti a nevében olyan életet fog kapni, amitől egészséges lesz, amitől meg fog gyógyulni, és ilyenkor az van, hogy az első neve lesz az új neve. Az első azt jelenti, mintha ez lenne a fő neve. Eddig Mojse volt, most Chaim lesz. Eddig Jákob volt, most Rafael lesz, és vannak más olyan nevek is, ami illenek ilyesmire, és azt is szoktak mondani, azért van az a névnak a kiegészítése, mert azt lehet mondani, ha az Isten egy rossz rendeletet hozott a Mojse nevére, tehát ez nem Mojse, most már Chaim Mojse, ez egy másik név, akkor összes eddigi rendelet elévül. De hászidoknál nem szoktak ezt olyan könnyűnek venni, mert félünk, hogy az összes régi elévül, lehet, hogy vannak ott jó dolgok is, ami el fognak évülni. De mindenképpen ez egy létező szokás. És erre az van írva, hogy ez csak akkor igazán érvényes, ha az emberek, legalább pár ember fogja használni. Ha senki nem fogja használni, és csak egy ilyen szertartás volt, és senki nem is tudja, senki nem használja a Chaim nevet, akkor nem lett névadás. Nem lett névkiegészítés. Illetve az a szabály, hogy ha névkiegészítése után legalább 30 napot élt ezzel az új névvel, akkor ez lett az ő neve. Ha 30 napnál kevésebb már elhunyt, akkor a neve nem érvényes, mert ugye maradt a régi, és az újnak semmi hatása nem volt, és nem is lett az övé. Az én apámnak az volt a neve, Mordechai Áron Chaim. Szóval három héber neve volt. Mordechai Áron és Chaim. Ki után kapta ezt a nevet? Neki ez a déd nagyapja volt, aki magyar Kanizsán élt, és ő meghalt. Ez a nagypapa meghalt 1929-ben, ugyanabban az évben megszületett az apám, és erre megkapta a Mordechai Áron Chaim nevet. Valójában a nagypapának csak Mordechai Áron volt a neve. De valamikor az élete során beteg volt, úgy tűnik, hogy az élete végén, és ezért kiegészítettek neki a Chaim névvel. Érdekes, hogy a Chaim ez a harmadik neve lett, általában azt mondjuk, hogy a Chaim név az elsőknek kellett legyen. Nem tudom, milyennek az oka. Mindenképpen akkor az apám és még egy unokatestvére, első unokatestvére, akik abban az évben születtek, megkaptak a Mordechai Áron Chaim nevet. Miért? Mert ki lett egészítve a neve. Utána, egy idővel, egy pár hónapon később, lehet az a gyász év után, a család úgy döntött, hát, nagyon rövid időn élt a név, az új név, az új nevével, és ezért a Chaim lemarad. És innentől kezdve a többi unoka, ő csak Mordechai Áron lett. Ismerem is olyanok, akik Mordechai Áronak, az én apám is neki az unokatestvére, ők voltak az egyetlenek két unoka, aki Mordechai Áron Chaim lett. Érdekes, hogy ebben az esetben mind a két Mordechai Áron Chaimnak véletlenül Eliezer volt az apjuk. És természetesen nem testvérek voltak, hanem sógorok. Szóval két Mordechai Áron Chaimben Eliezer lett, mindketten túléltek a holokosztot, és de a többi unoka az már csak Mordechai Áron lett. Érdekes kérdés merült fel, hogy miért nem mondunk áldást erre a micvára. Általában minden micvára mondunk áldást. Ha jövő héten szédet fogunk tartani, és macesz fogunk enni, mielőtt a macest eszünk, a pászkát, elmondjuk az áldást, áldott vagy törékű való Istenünk, aki megáldott minket, megszentelt minket, és megadta nekünk a macesz, pászka evésnek a micváját. Ugyanígy minden más, a rakunk tvilint reggelente, akkor mondunk rá áldást. A szombati gyertyegyújtásra a hölgyek mondanak áldást. Minden micvára mondunk áldást. Miért nem mondok áldást erre a micvára, a beteg látogatást? Erre a micvára miért nem mondok áldást? Erre több magyarázat van. Az egyik magyarázat úgy szól, hogy olyan micva, ami valaki mástól függ, arra nem lehet mondani áldást. Vagyis én mondom áldást a beteg látogatásra, de lehet, hogy ahogy be fogok lépni a szobában, azt fogja mondani a beteg, te nem vagyok én kíváncsi rá, takarodj el innen. Mondtam áldást, akartam volna teljesíteni teljes jó indulattal ezt a micvát, de a beteg valami miatt ideges volt, és durván elküldött. Az az egyik lehetőség. A másik az, hogy nem mondunk áldást olyasmire, ami valakinek a bal szerencséje. És itt pedig ahhoz, hogy én tudjak ezt a micvát teljesíteni, erre szükség van, hogy valaki beteg legyen. További magyarázat, nem mondok áldást olyan micvára, ami minden humán érzésű embernek ez természetes, és követeli ezt. Azt jelenti, hogy ez egy olyan micva, amit az Istennek, ha nem parancsolta volna az Isten, akkor minden humán gondolkodású ember ezt tudta, de ezt teljesíteni kell. Mi azt jelenti, ebben nem látszik, nem lehet olyan erősen érezni, hogy ez egy isteni parancsolat. És ezért nincsen erre a micvára áldás. Teljesíteni kell a micvát, lehet, hogy akár bibliai parancsolat is, ahogy említettem előbb, de áldás nincs rá. Erre felmerül a nagy kérdés, hogy kell-e olyan beteget látogatni, aki olyan betegségben szenved, ami fertőző betegség. Kell-e vagy nem? Érdekes, hogy a Rama úgy azt Rabbi Moshe Iszerőz, aki írta a Shulchan Aruchot, pontosan a társszerzője a Shulchan Aruchnak, ő egy pár év múlva lesz 500 éve hogy a születésének, ő neki az ő responzum könyvében melyik fejezet a 19. fejezetben ott olyan kérdést tárgyal, mi van akkor, ha valaki, egy megtörtént eset, valaki bérbe adta az ő házát, vagy a lakását valakinek. No, erről már beszéltünk valamelyik korábbi órán, hogy a bérbeadást azt is valahogy birtokba kell venni, ha csak egy ígéretről van szó, akkor mindig lehet visszavonni, de az illető már beköltözött, már birtokba vette a bérleményt, akkor ez az övé, és ha megbeszéltek ezt egy hónapra, vagy egy évre, vagy 10 évre, akkor nem lehet visszalépni, kivéve olyan feltételek mellett, ahogy megbeszéltek, hogy ilyen is ilyen esetben lehet visszalépni. Történt, hogy a bérlemény birtokba vétel után a bérlőnek a felesége beteg lett egy fertőző betegségen. Erre a tulajdonosnak ez nagyon kellemetlen volt, azt mondta, ajjajjaj, van itt egy fertőző betegség az én házamban, ez kellemetlen, és akart visszavonni a bérlést. Vissza azt mondta, miért? Mert gondolom, hogy valamire tudott hivatkozni, hogy bizonyos körülmények között erre nem gondolt, és akkor szeretne visszavonni a bérleményt. Erre azt mondja Ramó, a halacha nem ismer el fertőző betegséget. Vagyis a halacha nem tud különbséget tenni fertőző és nem fertőző betegséget. Ezt úgy kell érteni, hogy ha van valami joga a betegnek, akkor nem lehet azt elvenni tőle ezt a jogat azért, mert még betegebb, és még fertőző betegség is van. Azt mondja ugyanígy, ha az olyan micva van, hogy beteget kell meglátogatni, akkor fertőző beteget is meg kell látogatni, mert ha nem, akkor vége lesz a micvának. Vagy más szóval, pont az, akinek még inkább szükség van segítségre, őt nem kell segíteni. Én arra gondolok, hogy talán arra ma az Iszerusz rabbi nem annyira itt nem fogadta el a fertőző betegséget, hanem itt inkább a betegnek a jogát akart itt védeni, hogy most azért, mert fertőző beteg, aki ki fog kerülni az utcára, és ezért nem akarta elfogadni a fertőző betegségnek a fogalmát. Lehet látni is a Shulchan Aruchban, hogy magára ma azt is mondja, hogy a járvány van a városban, akkor az ember meneküljen. Miért meneküljen? Miért nem maradjon a városban, és látogassa el a betegeket? Ezek szerint mégis, hogy van egy ilyen fogalom, mint fertőző betegség, és ilyenkor menekülni kell. Mások egy kicsit másképpen látják ezt. Érdekes, hogy van egy olyan talmudi történet, a Talmud azt mondja, egyszer az egyik tanítvány a tanházban megbetegedett. A bölcsek elmentek őt meglátogatni, de kint álltak, és nem akartak bemenni a házba, ahol a beteg feküdt. Míg el nem jött a kivarabi, és a kivarabi bement, és takarított, mosott, tisztaságot rokotott, és a végén azt mondja neki a beteg, te megmentettél az életemet. És később a kivarabi azt mondta, azt tanította, aki nem megy el a beteghez, az olyan, mint a megölte volna. Ez így szól a történet a Talmudban. Erre a kommentárok felteszik a kérdést, miért nem mentek be hozzá? Ha már elmentek, miért álltak meg az ajtóban? És erre egyesek azt akarnak mondani, amikor eljöttek, észrevették, hogy ez egy fertőző betegség, és ezért nem akartak bevenni. És Rabbi Akiva azt mondta, nem, mindenképpen be kell menni, gondoskodni kell a betegért. Ahogy mondtam, nem biztos, hogy erre ma az Iszraelis rabbi tényleg úgy gondolja, tényleg fertőző betegek ugyanitt kell meglátogatni korlát nélkül. Ez nem biztos, de mindenképpen ma az elfogadott vélemény az, hogy fertőző beteget így korlát nélkül nem kell meglátogatni. Ez a logikája az, hogy miért van az a micoda beteget meglátogatni, mert szeretnénk segíteni rajta. De milyen segítség az, hogy talán ő meg fog gyógyulni, és helyette három más ember beteg lesz. Az mire jó? Ez egy kicsit hasonlít ahhoz, amit a Talmud tanít minket, hogy ugye az embernek minden bevételeinek a 10%-at adni kell adományra. De ha szeretne többet adni, erre az van írva, akkor adjon 20%-at. De 20%-at többet ne adja. Miért nem? Mert az adakozásnak az a célja, hogy az ember ne legyen önző, hogy ha nekem van vagyonom, akkor azt osztani kell valaki mással. De nem az a célja, hogy a másik legyen a gazdag, és akkor én most innentől kezdve legyek a szegény. Vagyis, ha én kerestem ezt a pénzt, akkor ez a pénz az enyém. De a pénzemnek egy részét az adom a szegénynek, és próbálok rajta segíteni, miközben még mindig biztosítva vagyok én, hogy nem leszek én szegény. Hasonlóképpen a beteg esetében mindent meg kell tenni, hogy a másik ember is legyen egészséges, de nem az a cél, hogy az egészséges emberek közben betegedjenek meg. Van egy nagyon szép történet a Lubavicsi Rebbe-nak a születésé kapcsán. Ugye a Lubavicsi Rebbe-nak született 1902-ben, Pészach előtt 4 nappal. Azt jelenti, jövő héten hétfőn, vagy vasárnapon lesz az ő születésnapja, 1902-ben. Ha Pészach előtt 4 nappal született, akkor mikor volt a körülmetélése? Pészach félünnepen. Most a Brisznél a körülmetélés után van egy szíde, egy lakoma. Most általában nincs probléma, a család biztosít egy lakomát. Pészachkor ez problémás, ugye Pészachkor nagyon-nagyon szigorú a kóserság, és van még egy olyan szokás is, hogy memiscachnis. Vagyis mindenki csak saját magánál, a saját otthonában, amit otthon készült, azt eszi meg, nem eszik senkinél. Van egy ilyen szokás, ez természetesen ez egy óriási szigorítás, mert mi a probléma egy kóser étellel, amit valaki más készített. Egész évben el is fogadjuk ilyen pecsét, olyan pecsét, ami a boltban található, tehát megbízható pecsét, akkor semmi probléma nincs ezzel, de Pészachkor vannak olyan, akik semmit nem esznek, csak amit náluk otthon, ők maguk a családon belül készítették. No, eljön a Briszre, most a Rebbe, a Rebbe-nak a nagyapja, Meir Slajmajanovszki, ő volt Nikolajev városnak a főrabia. Eljött a Briszre, természetesen jöttek el többen, és eljött a rabinak egy nagyon-nagyon jó barátja, Rabbi Osher Grotzman, aki a sakter volt a városban. Évtizedek jó barátság összekötett őket. Mit tettek az asztalra? Mert nem akartak tenni ugye ételt, tettek maceszt és főtt tojást. Hát, észreveszi, hogy Meir Slajmán rabja, de a sakter nem is, ezt, nem is nyúl a tojáshoz. És erre azt mondja neki, te, Reb Osher, az én házamban nem eszel, miközben én megmentettem az életedet. Miről van szó? Hát abban az időben egy pár évvel korábban volt a városban egy járvány. Tifusz vagy valami más. És mivel ez fertőző betegségről volt szó, erre ugye a karantént vezettek be, de kegyetlenül. Mindenki, aki beteg volt, bevittek a kórházban. Ez olyan kórházban bevittek a betegeket, de onnan már élő ember ritkán jött ki, mert nem nagyon jártak be ott foglalkozni velük. Bevittek, majd temetés. A rabbi, Meir Slajmán nem bírta, hogy mi van az ő, no, jó barátja, ott fekszik bent betegen, erre elment a kórházba, természetesen bemenni nem lehetett, karanténbe volt, zárva volt körülötte, megállt a kerítésnél, és azt kiabált, Osher Grossman, Osher Grossman! Azt se tudtad, hallja vagy nem, hogy ablak mellett fekszik, vagy a másik oldalon fekszik. És erre kiabált az a nevét, és felolvasott neki a Tanyával, ugye a Tanya az a haszidizmusnak az alapkönyve, ott vannak ilyen levelek, amit az Alter Rebbe, Rabbi Schneer Zalman írt, és az egyik level úgy kezdik le, a Skilchabina. És ott az Alter Rebbe azzal foglalkozik, hogy minden dolog, ami történik az emberrel, azt el kell fogadni örömmel, mert minden az Istentől jön, és ha az rossz, akkor azt kell tudni, hogy valószínűleg az még jobb, mint az, ami jónak néz ki. Miért? Mert sokszor az van, az Isten akar valami jó dolgot adni az embernek, és tart a sátántól, hogy akadályozni fogja ezt, és ezzel becsomagolja, valami rossz van. Vagyis a külsője az rossz, de a belső ez jó. Ez olyan, mint ha valakinek nagy értékű dolga tárgya lenne, becsomagolna újságpapírba, semmibe, rongyakban, hogy senki ne gondoljon itt valami jó dolog van. És ugyanúgy Isten ad egy rossz dolgot, a córasz az embernek, akkor ezt úgy kell elfogadni, ez egy jó dolog, mert belülről biztos, hogy jó van, mert az Isten csak jó lehet. Minden nap elment a rabbi a kerítéshez, oda kiabált, Asher, Asher, és felolvasta neki a Tanjából. Ezzel egy kicsit bíztatva erőt adott neki. Két héten keresztül, és aztán egyszer csak megjelent az Asher, a Sakter. És mesélte, azt mondta, ott feküdt, nem volt ereje, borzasztó állapotban volt. De egyszer csak hallotta, Asher, Asher, odafigyelt, és hallja, az ő jó barátja felolvassa neki azt a fejezetet a Tanjából, a csupa jó dolgok jönnek az Istentől, és azt mondja, úgy érezte, hogy ezt erőt ad neki. Másnap megint jött, megint adott neki erőt, és a végén teljesen meggyógyult. Mondja neki a rabbi, és ezek után nem akarsz enni nálam? Mindenképpen ezt jelenti az, hogy egyik oldalról azt mondjuk, hogy fertőző beteget nem lehet meglátogatni, de nem jelenti az, hogy semmit nem lehet tenni érte. El lehet menni a kerítésig, és itt szellemileg meglátogatni, spirituálisan bíztatni, erőt adni neki. De nem kell olyan messzire menni. Ha nem tud bemenni a beteg, ez nem jelenti az, nem tud gondoskodni érte, küldeni ételt, stb. Stb. Felmerült az a kérdés is, hogy lehet-e beteget meglátogatni levélbe, e-mailben, telefonba, videóbeszélgetésben, hogy ezzel teljesíti az ember a beteg látogatásnak a micvája, vagy nem. Szóval az elfogadott, hogy fertőző beteget nem kell, hogy az ember veszélybe helyezze magát. Az elfogadott. Mégis utána kell látni a beteget. Erre azt mondjuk, igen, akinek ez a szakmája, fizetést kap érte, akkor foglalkozzon ezzel, mindenki más ne csinálja. De ez nem jelenti az, hogy nem lehet gondoskodni érte. A kérdés az, a telefonba és videokonferenciával lehet ezt a micva teljesíteni, vagy nem. Erre azt mondanak, hogy attól függ. Ha az a célja, hogy az ember segítsen neki fizikailag, akkor egy kicsit hiányos. Mert soha nem volt ott, nem tudja, milyen körülmények között van, nem biztos, hogy a beteg el fogja mondani, hát akkor nem biztos, hogy ez teljesen teljesíti a micvát. Ha pedig a célja az, hogy imádkozzon érte, akkor lehet, hogy elmondja neki telefonba, akkor fogja tudni. A videokonferencia egy kicsit jobb, mert a saját szemével is láthatja. De az elfogadott vélemény van, hogy ha egyszer meglátogatja, már meglátogatta, és már ismeri azt a helyet személyesen, később biztos, hogy már telefonon is lehet teljesíteni ezt a micvát. Még akkor is, ha mondanak a bölcsek, ha lehet, hogy nem teljesen helyettesíti a személyes meglátogatást, de valamennyire biztos, hogy teljesíti ez a micva. Szóval, a mi esetünkben ez nem az a kérdés, hogy lehet személyesen is, mert személyesen nem lehet, mert fertőző betegről van szó, akkor ebben az esetben azt mondjuk, nem kell, illetve nem is szabad meglátogatni egy fertőző beteget, a mi esetünkben koronavírus, ez mindenképpen a fertőző betegségnek számít, de teljesítsük a beteg látogatásnak a micváját legalább telefonon, videokonferenciával próbálunk őt bíztatni, jó kedvet csinálni neki, biztosítani olyasmit, ami neki szükség van, és így legalább valamennyire segítettünk. Ez az elfogadott vélemény ezen a téren, és nincs is igazán vita erről. Érdekes, hogy épp a tegnapi napon elterjedt az a hír, hogy Izraelben az egyik kórházban a vezető orvos, aki felelős az egész korona koronabetegeknek részletért, ez egy Lubavitchi Hasid, egy nagy hosszú szakállal. Igen ám, de igazi maszk, ami védene őt is, azt nem lehet szakállal, vagy nem lehet hatékonyan használni szakállal. Most Hasidoknál ez nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ember nem vágja a szakállát, mert a zsidó misztik kabala szerint a szakáll az az isteni áldást szimbolizál, és az ember nem akar az áldást rövidíteni, de ebben az esetben, amikor a főorvosnak be kell menni a betegekhez, és biztosítani kell, hogy ne betegedje meg, akkor a Hasid rabik azt mondta, hogy ebben az esetben ez egy kivétel, és szabad neki a szakállat levenni, és tényleg ott van a kép, hogy megjelenik szakáll nélkül, azt mondja, mindent kell tenni a betegekért, és ha tudok őket ellátni, akkor ugye életmentés az mindenek fölött van. Adjon Isten, hogy minél előbb ha legyen az az akarata, hogy múljon el már ez a betegség, a betegek gyógyuljanak meg, az egészséges emberek maradjanak egészségesen, és adjon Isten, ha talán már Pészakkor együtt tudjunk ünnepelni. Amen. Ezzel fejeztünk be a sorozatunkat rabinikus döntések a koronavírus járvány idején. Nem azért, mert nincsenek újabb kérdések, hanem azért, mert mindjárt jön itt a Pészak, és foglalkozni, készülni kell a Pészak ünnepére, pláne, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy mindenki otthon fogja csinálni, akkor szeretném egy kicsit jobban felkészíteni a közösséget, hogy kell szédet csinálni, és az hónaptól kezdve, ugyanígy este 7-kor kezdünk egy sorozatot, 5 részből áll, a Peszachi Hagada, a zsidó misztika és a Hasid filozófia tükrében. Minden este át fogunk venni a további részt, és remélem, hogy haladni fogunk, és akkor egy kicsit jobban, mélyebben fogunk érteni a dolgokat, és könnyebb lesz otthon szédert előadni a szűk családnak. Köszönöm a figyelmet, és még egyszer mondom, hogy minden este 19 órakor 20 óraig itt leszünk, szombat és ünnepnapokon kívül. Ezen kívül van-e a virtuális vasvári zsinagóga, ez Zoom alapú virtuális zsinagóga, mindenkit szeretettel várunk, a címe az viva.tvilin.hu. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!